Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Határon innen és határon túl, Nagy Péter atya vagyok. Köszöntöm a kedves hallgatókat Felvidékről, a Mária Rádió stúdiójából, ahonnan a hétfői hittanórán keretein belül most a szentségekről elmélkedünk, és az eukarisztiával folytatnám az elmélkedés sorozatot. És a kedves Mária Rádió hallgatóknak már most a figyelmébe ajánlanám azt a lehetőséget, hogy hívhatnak bennünket, és megoszthatják velünk gondolataikat, akár kéréseiket, lehet akár egy imádság is, vagy egy gondolat, egy vélemény az adott hittanóráról. A telefonszámaink a következők: 035 772 72 72, és Magyarországról pedig a 00-421-35-772-72-72-es telefonszámon érhetnek el bennünket, hívhatnak minket. Kedves testvéreim, röviden szeretném összefoglalni a múlt órai hittanórát, és utána pedig folytatni a mai alkalommal az eukarisztiával. A múlt alkalommal már elkezdtük az eukarisztiáról való elmélkedésünket, amelyről tudjuk ugye, hogy a keresztény beavatást az eukarisztia fejezi be. Tehát ez a hármas egység, a vérmálás, eukarisztia és a keresztség szentségei adják azt a képet, amelyet úgy is lehetne mondani, hogy a beavatás, iniciáció a szentségei. És a múlt alkalommal pedig már betekintést kaptunk ebbe a gyönyörű titokba, hogy mit is jelent az eukarisztia. Amikor ilyen emberi hasonlatokkal próbáltam ábrázolni, magyarázni, azt a úgy nevezném, hogy egy ilyen dinamikát, ilyen feszültséget, de jó értelemben vett feszültséget, tehát az az igazi lüktető, amikor a szív, amikor dobog azt az érzést, ugye a vér áramlik, és azt az érzést, hogy mit jelent valóban a szeretetet megosztani ételen keresztül, mit jelent helyesen ünnepelni, mit jelent valóban az eukarisztikus Krisztushoz csatlakozni, végül is a Szentmisében, és akkor megígértem, hogy ma pedig már konkrétan az eukarisztiáról, annak dogmatikai vagy pasztorációs dolgairól fogunk már ma elmélkedni. Kedves Mária Rádió hallgatók figyelmébe ajánlanám még azt is, hogy az eukarisztiáról úgy kell elmélkednünk, mint a szentségek központjáról. Gyönyörűséges lenne akár arról egy külön elmélkedést végezni, hogy hogyan fejlődött ki az üttörténet folyamán, és mind a mai napig hogyan fejlődött ki az eukarisztikus Krisztus előtt való hódulat, tehát a szentségimádás szentmisén kívül. Erről egy alkalommal hallottam egy lelki atyát, aki ugyanúgy a Mária Rádión belül, hiszem igen, erről tartott egy rövid előadást, hogy a századok folyamán hogy is alakult ki ez a tisztelet, ez a igazi latria, amikor valóban imádatról beszélünk, Krisztus imádatáról, aki az eukarisztia színei alatt jelen van közöttünk, és végül a tabernákulumban, a szentostyában őt imádjuk szentmisén kívül is ugyancsak. Tehát az eukarisztiáról meg kell jegyeznünk először is azt, ugye, ahogy mondtam, hogy a keresztény beavatást ő fejezi be. Tehát mind a két szentség, amiről már elmélkedtünk, a bérmálás és a keresztség szentsége, az eukarisztiával fejeződik be ez a hármas egység. Azok, akiket a keresztség a királyi papság méltóságára emel, akik a bérmálásban még jobban Krisztushoz hasonulnak, emlékezzünk, hogy ezt mennyire kiemeltük akkor, amikor a bérmálás szentségéről beszéltem, az eukarisztia révén pedig aztán az egész közösséggel együtt magának az Úrnak az áldozatában vesznek részt. Ettől válik teljessé, és utána pedig élhetnek a többi szentséggel. Ugye a gyónás is ide tartozik, amikor a gyermek először életében bevallja Jóisten előtt, hogy neki milyen bűnei vannak, felsorolja azokat, és valóban bűnbánó lélekkel oda térdel a gyóntatórács elé, az Úr Jézusnak elmondja, hogy milyen bűnei vannak, és utána pedig a lelki atya Krisztus személyében feloldozza őket. Ha már ezt megemlítettem, akkor szeretném mondani, hogy amikor majd a Jónásról fogunk beszélni, akkor majd külön ki fogunk térni arra, hogy igenis, miért vannak a kisgyerekeknek bűnei. Tehát a gyermekeknek ugyanúgy vannak bűneik. Mert sokszor a szülők vagy éppenséggel ipso facto a felnőttek el szokták ezt utasítani, nagyon sokszor, hogy milyen bűne lehet egy gyereknek. Tehát a keresztség a királyi papság méltóságára emel, ezt meg kell jegyeznünk, és a bérmálással pedig jobban Krisztushoz hasonulunk, az eukarisztia révén pedig az egész közösséggel együtt magának az Úrnak az áldozatában veszünk részt. A Sacrosanctum Concilium 47. pontja azt tanítja, hogy az eukarisztia Jézus testének és vérének áldozata, hála áldozata, a kereszt áldozat megjelenítése, Jézus halálának és föltámadásának emlékezete, az egységnek a jele, a szeretet köteléke, lakoma, húsvéti lakoma, a jövendő dicsőségünknek a záloga. Így fogalmaz. Üdvözítünk az utolsó vacsora alkalmával, azon az éjszakán, amelyen elárultatott, megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a keresztáldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlévő valóság legyen. Ezért szeretett jegyesére az egyházra bízta halálának és föltámadásának emlékezetét, az egység jelét, a szeretet kötelékét, mint húsvéti lakomát, amiben Krisztust fogadjuk a szívünkbe. Lelkünk megtelik kegyelemmel, és megkapjuk a dicsőség, a jövendő dicsőségnek a zálogát. Nem hiába ezért a 20. században megrendezésre kerülő II. Vatikáni zsinat gyönyörűen kiemeli azt a igazságot, hogy az eukarisztia az egész keresztény életnek a forrása és a csúcsa. Most szeretnék ezen egy emellett a két kifejezés mellett röviden elmélkedni. A Szentíráson belül, ha találunk, amikor olvassuk a Szentírást, találunk olyan szövegeket, mint például a vihar lecsendesítésének a története, vagy éppenség, hogy amikor a Jézus ugye a vizen jár, és vagy amikor ugye nagy hullámok verik a tengert, a tenger maga, a víz félelmet tudja sugározni az apostolok felé, és ezek a történetek mind arról szólnak, hogy először félnek az emberek, utána pedig megnyugodnak, mert Krisztus érkezik, például Krisztus, aki lecsendesíti a vihart, megnyugodnak, és igazából egy nagy csodának teszik be ezt a dolgot, hogy Krisztus lecsendesíti a vihart, vagy éppenséggel, mikor a vizen jár, utána odaér hozzájuk a bárkába, és utána pedig eláll a szél. Tehát a tengernek a képe, amiről már volt már szó az elmúlt hittanórák során, az mindig a tenger, az a bűnnek és a halálnak a képe. Tehát annak a képe, hogy elveszik az ember. Mert a hullámok és a tenger maga birtokba veszi az embert, mert alámerül, meghal. Ezért a szentírók általános vélemény, hogy a szentírók, amikor a tengert említik, amikor főleg háborgó tengerről beszélnek, akkor a pokol erőiről van szó. Tehát a halálnak a képe mindig a tenger. Míg ha azt említem, azt a kifejezést az eukarisztiával kapcsolatban, hogy az keresztény életünknek a forrása és a csúcsa, akkor pedig rögtön gondoljunk bele abba a jelenetbe, amikor Jézus találkozik a szamáriai asszonnyal. Ugye fölfedi maga ő előtte, hogy ő kicsoda, hogy Én vagyok az, akivel te beszélsz, ugye a Mesiás. Olyan vizet adnék neked? Milyen vizet adna az Úr annak az asszonynak, vagy nekünk, vagy élő forrás? Tehát arról van szó, hogy az a víz, az belőlem fakad. Én vagyok az a forrás. Tehát ez pedig az élet, és hogyha szeretnénk kicsit jámbor gondolatot is mondani, mondatot, akkor pedig mondanám, hogy az örök élet. Tehát az a kiapadhatatlan forrás, ami maga Krisztus. Nyár van, és az emberek szeretnek ilyenkor kirándulni, még hogyha a kormányok biztatnak mindenkit arra, hogy házon belül menjünk nyaralni. Lehetőségünk nyílt arra, hogy fölmegyünk a hegyekbe, vagy éppen csak elég patakokat látni, vagy erecskéket, ami a hegyekből csörgedezik lefelé. És milyen jó érzés az az emberben, amikor megy a hegyek között, és akkor nagyon szomjas, és elfogyott már a kulacsból a víz, és akkor hirtelen rátalál egy forrásra, vagy egy kis erecskére, és onnan tud magának merni vizet, és tudja kortyolgatni a friss forrásvizet. Milyen fölüdítő tud az lenni. Igaz, ideig, óráig, de nem is erről van szó, hogy meddig, hanem az, hogy micsoda. Tehát az, hogy engem nem csak egyszerűen megkönnyít, hanem végleg megkönnyít az a forrásvíz, aki maga Krisztus. És ennek egy gyönyörű előképe pedig az a forrásvíz, amit te a hegyek között meg tudsz találni. Egy friss pohár víz. Én papként, ugye, amikor látogatom a családokat, mindig megkérdezik, hogy mit kér atya inni, és akkor jönnek itt nekem mindenféle dolgokkal, hogy édes italokkal, az alkoholon kívül persze, édes italokkal, vagy éppen ásványvizekkel, és én pedig egy komáromi gyerek vagyok, aki a csapvízen nőtt fölhajdanán, annak ellenére nagyon klóros, de én mindig is előnyben részesítettem, még hogyha nem is az, de a tiszta vizet. Nem teljesen tiszta, de előnyben részesítettem itt Komáromba. Tehát az a víz, amelynek én olyan tulajdonságot, olyan jellemvonást tulajdonítok neki, hogy igazából az mint hogyha egy forrásból fakadna. Tehát én ilyenkor is mindig előnyben részesítem a családoknál azt, hogy nekem egy jó, a legnagyobb pohárban a legtöbb vizet adják nekem a forrásból, tehát a csapból. Tehát az életnek a forrása, a keresztény, az egész keresztény életnek a forrása. Tehát maga az Eukarisztia lesz ez, az igazi forrás, aki maga Krisztus. Igen. Közben a technikus úr itt iszik egy jó pohár vizet, és felemeli a egészségére. Ez is azt mutatja, hogy ő mindenképpen figyeli a hittanórát. És tehát a keresztény életnek a forrása, tehát maga az Eukarisztia az, ami a forrás, tehát maga Krisztus. És egyben pedig a csúcsa. Eszembe jutnak azok a gyönyörű élmények, amikor ugyanúgy a tiroli hegyek között kirándultam, és volt egy társam, akivel elmentünk egyet túrázni, és felvonóval szerettünk volna fölmenni egy darabon, és utána pedig valamit ott körbejárkálunk, ott körbejárjuk ott a hegyeket, mert mit tudom én, de nem voltunk úgy, őszintén bevallom, hozzáöltözve, mert csak egyszerű cipő volt a lábunkon, és oda mentünk a felvonóhoz, és megláttuk a felvonót, hogy nem működik. Akkor azt mondta nekem a barátom, hogy látod ott azt a csúcsot? Mondom, látom, na oda most mi föl fogunk menni. Az körülbelül 1400-1500 méter volt, de mi már a tengerszint fölött 600 méterre voltunk, tehát mondani azt, hogy egy 900-1000 méter a különbség, és képzeljék el, hogy fölmentünk, találtunk ott egy nagy keresztet, ahogy általában ilyen csúcsokon szokás, imádkoztunk egyet, megköszöntük az Úrnak a fáradalmakat, és ezt a csodálatos látványt, ami elénk tárult. Ott volt egy ilyen doboz, amiben volt egy füzet, és abba a füzetbe bele lehetett írni valami kedves dolgot. Már nem emlékszem, hogy mit írtam bele, viszont arra emlékszem, hogy láttam a felhőket, amik egy szinten voltak a hegycsúccsal. És csodálatos érzés kapott el. Tarkovszkijnak, Rublev című filmjében Tarkovszkij mondja azt, hogy amikor esik az eső, akkor az isteni kegyelemnek a jele. Hát minket elkapott egy kisebb zápor, és bemenekültünk egy ilyen hasadékba, és Csodálatos élmény volt, és utána lefelé menet arról beszélgettünk, hogy ez szinte kvázi, mintha egy Isten élmény lenne. Mert felhők fölött voltunk valamelyest, tényleg egy hétköznapi cipőbe mentünk föl, és ez valahol felelőtlenség volt a részünkről, de hát 20 évesek voltunk még, 15-20 évesek lehetünk. És viszont emlékezetes maradt számomra az, hogy ugyanazt élhettem meg akár, mint a majdnem, tehát kvázi, mint a kiválasztott apostolok a Táborhegyén, amikor az Úr Jézus Krisztus elváltozott előttük. És rájövök arra minden egyes szentmisébe, minden egyes szentmisében, hogy papként, vagy akár amikor nem papként veszek részt egy szentmisén, mert ugye csak ott vagyok a hívők között, ami ritka, hogy ugyanúgy a Táborhegyén érzem magam. Tehát ugyanúgy ott vagyok, és ugyanúgy látom, mint egy igazi csúcs az én életembe, ez az élmény, hogy én ott lehetek az Úr jelenlétében, és egy igazi forrás számomra és csúcs. Ha más kifejezést szeretnék használni, akkor azt mondanám, hogy az életünknek a kezdete és a vége. A két. A Szent Eukarisztiával kapcsolatban továbbá megegyeznénk, hogy a Szent Eukarisztiával a Szent Eukarisztia kapcsolatban áll, és reá irányul a többi szentség is. Erről már volt szó, kedves testvéreim, amikor arról beszéltünk, hogy a gyógyító szentségek például ugyanúgy megelőlegezik, vagy éppen, feltételei annak, hogy az ember magához vesse az Úr Jézus Krisztus szent testét és vérét, és a többi szentség is reá irányul, mert Krisztus maga adja önmagát nekünk ajándékul, ő lát minket vendégül, ő az, aki megteríti az asztalt, ő az, aki fölkapja a köntösét és bennünket leültet, azokat a szolgákat, akik várnak rá, és utána pedig fölszolgál nekik, ahogyan azt a Szentírásban is olvassuk. Az Eukarisztiában, amikor minden egyes alkalommal odalépünk az oltár elé, templomaimban előnbe részesítjük a térden áldozást, tehát mindenütt vannak térdeplők, és a kedves hívek, mikor oda térdelnek, ez az igazi helyetfoglalás, amikor az ember érkezik, és Krisztus az, aki vele szembe jön, és önmagát adja nekik. Kedves testvéreim, az Eukarisztia, mint szentség, annak léteznek nevei is. Egy-egy sajátosságát fejezik ki ennek a szentségnek. Annak a szentségnek, amikor is a pap a kis doxológiában, amit a áldozási rész előtt mond, tehát ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek keletségben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké, fölemeli az Úr kelyhét és a paténán lévő szent ostját, Krisztus testét fölemeli az Atyához, hogy ő általa tudunk valóban a Szentlélekben egységbe lenni az Istennel, a Szent Háromságban benne élni. Ezért aztán sajátosságait illetően mondhatni így is, hogy külön neveket is kap. Egyrészt nevezzük Eukarisztiának, ugye mert ezt hálaadást jelent, hálaadás Istennek. Nevezzük az Úr lakomájának, kenyértörésnek, aki az egyetlen megtört kenyérből, Krisztusból esznek, ő benne egyetlen tettet alkotnak. Eukarisztikus gyülekezet, emlékezés, áldozat, szentmisi áldozat, szent liturgia, keletiek kedvelt kifejezése egyébként ez. Az oltári szentség, kommunió, vagyis közösség, mennyei kenyér, halhatatlanságnak a gyógyszere, ahogy azt mondja antiochiai Szent Ignác az ő levelébe. Útravaló, azaz viatikum, ugye amikor a betegek kenetén belül a haldoklóknak nyújtjuk ezt a gyönyörűséges szentséget. Szent mise. Előképei ennek a szentségnek pedig a kenyér és a bor jele, az étkezések, az áldozati lakomák, amikről már igazából már volt szó az előző hittanórán, de most szeretném ugyanúgy kibővíteni, hogy ennek az előképei mindig is benne voltak az emberekben, sőt, egy bizonyos ponton Szent Bonaventura meg is jegyzi, hogy a kenyér és a bor az kvázi szakramentum már önmagába. Miért? Azért, mert legalapvetőbb élelmiszerről beszélünk, a legalapvetőbb dologról. Ha pedig a Szentírást is még inkább szemügyre veszük, akkor a bor pedig különleges helyet foglal el benne, amely megüdít, amely felüdíti az embernek a lelkét és szívét. Kedves testvérem, most egy rövid zenei szünetre elköszönünk, és utána pedig az Ószövetséggel és az Újszövetséggel fogunk foglalkozni az Eukarisztia tekintetében. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, Nagy Péter atya vagyok, a felvidéki Révkomáromból, a hittanórán keretein belül pedig az Eukarisztiáról elmélkedünk. Most pedig folytatnám a sort az Ószövetséggel az Eukarisztia kapcsán, hogy milyen képek vannak igazából az Ószövetségben ezzel kapcsolatban. Ahogyan azt már előbb is említettem az előképekkel kapcsolatban, hogy a kenyér és a bor jele, az étkezés és az áldozati lakoma, hogy ez hogyan jelenik meg az Ószövetségben. Először is kellene említenünk a titokzatos látogatókat, azokat, akik jönnek Ábrahámhoz és étkeznek nála. Ezt úgy is hívjuk, hogy a Mamrei jelenés a Teremtés 18-ba, Teremtés könyve 18. Ábrahám a vendéglátó szeretetben és a közös étkezésben átéli Isten jelenlétét, mondhatni így is. Egyfajta teofániát látunk, és Isten ígéretében részesül, ugye, ismerik a történetet, ha csak röviden idézzük föl egy apróságát, egy részletét, hogy jövőben ez időtájt Sárának fia lesz, hangzik az írás szava, 18.10-ben, amikor is megmondják, hogy fiat fog születni, és ez Sára pedig nevetve fogadja, nagyon egyszerű oknál fogva, mind a ketten, úgy Ábrahám is, mint Sára, már előre haladott korúak voltak, és fontos megjegyezni, hogy Ábrahám a közös étkezésben átéli az Istennek a jelenlétét. Van egy érdekesség ennek a történetnek, hogy egyszer három szeméről beszélünk benne a történetben, aztán pedig megint csak egy szeméről beszélünk benne. Tehát hárman jöttek, de aztán megint szó van egy angyalról. Nem háromról, egyről, aztán megint háromról van szó benne. Tehát ez is egy ilyen érdekesség. A további ilyen szentírás idézet lenne például az Izsáknak a föláldozása, Ábrahámnak az áldozata. Vagy a manna a pusztai vándorlás idején, amikor azt olvassuk a kivonulások könyvébe, hogy Izrael fiai 40 évig ették a mannát. Úton levőknek, az zarándok népnek az eledele. János evangéliumában így fogalmaz az Úr, atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak, ez a mennyből alászállott kenyér. Ugye az eukarisztikus beszédét, hogyha említenénk. A kenyeret és a bort a föld terményei közül áldozatul felajánlották a Teremtőnek hálaadásul. Ez is egy érdekes pontja az Ószövetségnek, amikor a kenyeret és a bort, mint a föld terményeit felajánlják az Istennek. Vagy akár itt van egy ilyen kardinális pont, ez a pászka ünnepe, a pászka vacsora, a kenyér és a bor a kivonulás eseményei során az Úr jelentéssel, az új jelentéssel gyarapodtak, kovásztalan kenyér, amelyet Izrael minden évben húsvétkor fogyasztott, az Egyiptomból történt megszabadító kivonulás sietségére emlékezetül, a húsvéti bárány és annak a vére van előttünk az a kép. Ugye, fogyasszátok ezeket az ételeket, tehát a salátát, keserű salátát kezetekben legyen, bót, derekatok legyen fölövezve, útra készen legyetek, mondja az Úr, és mert ez lesz az ő átvonulásának az ideje, a pászka ünnepe, kenyér és a bor. Ha látom a vért, mondja az Úr, kihadlak benneteket, ugye meg kellett jelölni a bárány vérével, amit leöltek erre a vacsorára, és azok a házak, ahol az ajtófélfa, tehát a szemöldökfa, meg volt jelölve vérrel, azt az Úr kihadta. Vagyis megkíméllek, mondja a Szentírás, és megszabadítlak benneteket. Drága testvéreim, Jézus áldozatának előképe a báránynak a leülése. Föláldozása a kivonulás eseményében, és annak rituális évenkénti megismétlésében. Az ószövetségi áldozati szertartások legtöbbje az áldozati lakomával zárult, nem szabad elfelejteni. Ebben Isten az, aki az áldozókat meghívja asztalához, a szent lakoma egységet kovácsol Isten és a vendégei között. Nézzük az új szövetséget és annak az és az abban látható képeket. Első lenne a kánai csoda. Jézus ugye átváltoztató isteni hatalmát jelzi, illetve azt a mennyegzői lakomát, amelyen a hívek az atya országában az új bort fogják inni, Krisztus vérét. Vagy itt lehetne említeni Jézus étkezéseit is, mint a közösség különleges megélésének a pillanatait. Gondoljunk Lévire, ugye, és az ő házában elköltött ebédre, vagyis vagy étkezésre. Vagy Zakeusra, ugye, akinél megszáll Krisztus. Vagy Simon farizeusnál. Vagy éppen még itt megemlítendő a kenyérszaporításnak a csodái. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Amikor az Úr elmondta az áldást, megtörte a kenyeret, és tanítványi segítségével szétosztotta. Ott táplálja a sokaságot. Előre jelzi az ő eukarisztiája, kenyerének a bőségét. És hogy a haláltól, pusztulástól megmentsen minket. Például a Máté evangéliumában. Erről olvashatunk a 14. fejezetben, a 15. fejezetben is. Ez egy nagyon érdekes passzus, ez a Máté szerinti kenyérszaporítás történetei, és ebből is a 14. fejezetben lévő, ugye, hogy kenyérszaporításnak nevezzük, miközben Jézus nem szaporította a kenyeret. Ez is egy érdekes gondolat. Ezt viszont most szeretném kiemelni, hogy nem szaporítja a kenyeret Krisztus, hanem átveszi a kenyereket, ugye a halat és a kenyeret, áldást mond, és visszaadja a kenyereket azzal a céllal, hogy osszák szét az emberek között, akiket telepítsenek le a fűre. Ugye, osszák szét közöttük. Tehát a Szentírás nem mondja sehol ebbe a történetbe, Krisztus fogta a kenyeret, szaporította őket és átadta, hanem fogta, megáldotta és átadta. Hanem a közösségben való szétosztáskor volt olyan bőséggel az a kenyér az emberek számára, hogy igen, az a kenyér nem csak 5 darabka, meg 2 halacska, hanem annyi volt, hogy mindenki jól lakott belőle. Ennek a gyönyörű képe az, hogy igazából a Krisztus, aki adja önmagát az embereknek, ez a szeretet, és ez az ő szent teste és az ő vére, amikor az ember áldozni megy, ez a szeretet arra ítéltetik, ez a kifejezés, elnézés, de ki kell, hogy mondjam így most, hogy továbbadjam a másik embernek. Nem szabad, hogy az a mag elhaljon az emberben. Nem szabad, hogy csak úgy ne legyen szétosztva. Az eukarisztia alapítása, az utolsó vacsora, a nagy csütörtöki úgynevezett cenákulum, erről a gyönyörűséges képről, és erről a gyönyörűséges történetről, eseményről a következő héten fogok beszélni, de nem fogok élőben beszélni erről, ugyanis szabadságon leszek, de a rozsnyói kedves testvéreknek mondanám, hogy hozzájuk megyek szabadságra, tehát Tornagörgön leszek ezen a héten, és kicsit elvonulva, hogy imádkozhassak, és hogy írhassak egy keveset. Így kérem a kedves testvérek imádságát, imádkozzanak érettem, és ne bánkodjanak, mert felvételről fogják hallani majd azt a hittanórát a következő hétfőn, az eukarisztiáról, amit majd ott Tornagörgön fogok fölvenni. A Jóisten éltessen mindenkit, így kívánok a kedves testvéreknek áldott hetet, az Úr éltessen és kísérjen mindnyájunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Nagy Péter atyát hallották.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.